Sok szeretettel köszöntelek titeket, testvéreim, ezen a mai gitáros istentiszteleten. A mai alkalom nagyon különleges abból a szempontból, hogy Hanna Noémi és Henrik lánya most részesülhet a keresztség szentségében. A református hit két szentséget ismer, a keresztség az egyik, a másik az úrvacsora. Kiemelt, fontos alkalom ez. A gyülekezet ígéretet fog tenni arra, hogy ezt a csöpséget is, ahogy gyülekezetünk többi gyermekét is, segíteni fogja azon az úton, melynek a végén saját maga tehet vallást hithéről a konfirmáció alkalmával. Természetesen ez a gondoskodás nem a keresztelővel kezdődik, és a konfirmációval nem ér véget. Úgy szoktuk énekelni keresztelők alkalmával, hogy gondviselő mennyei atyánk, már anyajölben is volt mindig gondja ránk. Saját baba várásaink alkalmával, feleségemmel és családommal tapasztalhattuk, hogy a testvérek nem csak imáikban hordoztak, nem csak lelki támaszt nyújtottak, de nagyon is praktikus, gyakorlatias dolgokban is támogattak minket. Babaruhák, mérleg, babakocsi, ezer egyéb dolog, amire már emlékezni sem tudok. Gondolnunk sem kellett, hanem felajánlották a testvérek, és megkaptuk készen. És bejáratott módon vándorol körbe a gyülekezetben. A hittanórák, hittantáborok, csendes hetek, vagy akár a gitáros istentiszteletek gyermekvigyázásai alkalmával pedig mindig maximális lelki biztonságban tudhatjuk gyermekeinket. A mi családunk a gyerekek koránál fogva egyelőre ezeket élhette meg, és ti is ezeket fogjátok majd megélni. Ezért ezúton is nagyon-nagyon sok szeretettel mondok köszönetet a testvéreknek, és azt hiszem, hogy gyülekezetként hálát adhatunk mennyei atyánknak.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. A te magasztalásodra gyűltünk egybe, Istenünk, azért, hogy áldjuk a te nagy nevedet, a tőled kapott ajándékokért. Magasztalunk téged az életért, a megmentett életekért, az ajándékba kapott életekért, a megszabadított életekért. Köszönjük, hogy napról napra tapasztalhatjuk gondviselő szeretetedet, a mindennapi apró csodákat, amelyekkel megelégítesz minket. És hálát adunk a te szavadért, igédért, melyen lelkünket táplálod. Csendesítsd el most a bennünk lévő zajokat, hogy teljes szívvel, értelemmel és lélekkel csak rád figyeljünk. Taníts minket most a te igazságodra. Mutasd meg nekünk, hogy mi az igaz és mi a hamis. Add, hogy teljesen átjárjon minket a te igéd világossága. Kérjük ezért áldásodat erre az órára. Hadd legyünk engedelmes tanítványaid az ige hirdetésében és hallgatásában egyaránt. És vezess minket a lelkeddel, hogy megtartsuk a te igazságodról szóló beszédedet, és hűséges tanítványaid maradjunk. Te szent fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, légy velünk, és áld meg jelenléteddel Isten tiszteletünket. Amen.
Keresztség kiszolgáltatására készüljünk, és hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a Szent Keresztséget a mi Urunk Jézus Krisztus. A Máté evangéliumából olvasom, jöjjetek, közösen álljunk fel, és úgy hallgassuk Isten igéjét. A Máté evangéliumának a 28. részében a 18. verstől a következőképpen olvassuk. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szereztetési ige mellé szeretnék a János evangéliumából egy igeverset még olvasni, a 18. fejezetnek a 37. versét. Jézus mondja: én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Foglaljuk el a helyünket. Jézus már az élete vége felé közeledik, amikor hivatalos szerv maga elé állítja Pilátus, és azt kérdezi, hogy te mit keresel itt nálam? És akkor mondja el Jézus ezeket a szavakat, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, ezért születtem ebbe a világba. És azt hiszem, hogy mindannyian, akik egy-egy kisgyermeket tartunk a kezünkbe, azzal a nagy kérdéssel néznek rá, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből? Vajon ha felnő, mihez kezd az életével? Mit tanul meg? Miben fog rám hasonlítani? Miben hasonlítanak az ő álmai az én álmaimra? Vajon kiteljesedik-e benne az én életem is? Egy kicsit szülőként hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami nekem nem sikerült, remélem a gyermekemnek sikerül. Amit én nem tudtam véghez vinni, remélem az ő életébe jobban sikeredik, és jobban a végére jut. És valahol mi is nézzük, és keressük, fürkészük benne, hogy vajon ő miért érkezett ebbe a világba. Jézus, amikor magáról beszél, akkor nyilván egy különleges szolgálatról beszél. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megmutassam, hogy ebbe a világba mi az igazság. Ez az igazság szó, ez most inkább hadd jelentse, mi a valóságot. Egy olyan világba érkezett Jézus, ahol mindenki megjátszotta magát, mindenki felvett egy álarcot, mindenki mutatni akarta valaminek önmagát, és ezt az emberek nem csupán rossz szándékból csinálták, csak keresték nagyon önmagukat. Szerették volna úgy látni magukat, hogy van valami értelme az életüknek. Szerették volna úgy látni magukat, mint akik rendelkeznek valamivel, mint akiknek van valami értéke. És Jézus megérkezik ebbe a világba, és azt mondja, hogy ez annyira hamis. Én szeretném megmutatni azt, hogy mi a valóság. És ez nem csupán egy kegyetlen leleplezés lesz, hogy te nem az vagy, akinek gondolod magad, hanem egy szeretetteljes formálás. Azt hiszem, hogy adódik a párhuzam. Amikor megérkezik egy kisgyermek, amikor a szülei a karjukba veszik, amikor beengedik az otthonukba, akkor onnantól kezdve jön a nagy leleplezés. A nagy próbatételeknek az ideje. Ki is vagyok én valójában? Az a világ, amit kialakítottam, az valós világ? Vagy most össze fog dőlni? Az a rend, amit felépítettem, az majd mit szól azokhoz a kis kezekhez, amit mindent össze fog borogatni, és mindent össze fog maszatolni? És az én lelkem mit fog ehhez szólni? És amit én kigondoltam, hogy mi a helyes, hogy a legjobb tudásom szerint fogom majd nevelni a gyermekemet, mert elveim vannak. Mi lesz, amikor romba dőlnek akkor, hogy ő ennek nem akar engedelmeskedni? Azért jöttem, hogy a valóságról bizonyságot tegyek. És a kisgyermekeknek az életében ez nagyon szépen megmutatkozik. Az egész kisgyermekek életében, akikre Jézus rámutat, és azt mondja, hogy na valahogy az Isten országa ott kezdődik, ahol az ő világuk tart, vagy amiben ők élnek. Mi ezt a mondást nagyon jól ismerjük és szeretjük is, amikor Jézus a gyermekeket magához hívja, és azt mondja, hogy engedjétek, hogy hozzám jöjjetek, mert tényleg az övéké az Isten ország, mert az ilyen lelkületüké az Isten országa. És tényleg egy-egy kisgyermeknek az életében ezt lehet szemlélni, hogy ez valóság. Ebben nincs mit megjátszani. Éhes? Meg kell etetni. Ezen nem nagyon lehet trükközni. Fáradt? Nem tudom tovább nyúzni. Hiába is veszek rajta erőszakot, és gondolom azt, hogy még ezt ki kell bírjad, kisfiam, kislányom. Ez nem megy. Az egész valójukban benne van az igazság. kiszolgáltatottak. Ez az igazság rólunk. Az, hogy törékenyek vagyunk, hogy annyira semmi az életünk az Isten nélkül, hogy az önmagában nem tud megállni. Ahogy egy kisgyermeket sem lehet magára hagyni, törődni kell vele. A legfontosabb élet dolgokat is oda kell rakni neki. Én táplálom, én teszem tisztába, én mosdatom. Minden az én kezemben van. Ez a valóság. Én jöttem, hogy bizonyságot tegyek a valóságról. Néha felnőttként kicsit elhisszük magunkat, hogy mi már milyen sokat érünk, milyen sok mindenre tudjuk vinni. És Isten emlékeztet egy-egy ilyen apró életben, hogy miért én különbözök ettől a kisgyermektől. Ha az Isten nem jön, nem segít, nem jutok előbbre. Ha nem óv, nem tart meg, nem vagyok egészséges. Hogyha az életemet nem ő rendezi, nem jutok el a céljaimhoz. Azért jöttem, hogy erről a valóságról bizonyságot tegyek. De ott van benne a világukban is. Néhány hónap csak. És jönnek azok a kis mesék, azok a csodálatos elemek, amelyek tényleg csak a gyermekek életébe jelentenek valamit. Az a lehetetlent nem ismerő csoda. Azok a végtelenségek, amelyek a mi életünkben már rég nem élnek, ahol mi már mindent határokhoz kötünk, és nincs számunkra olyan, hogy végtelen. Az az ő életükben jelen van. Isten azt mondja, hogy ez a valóság. Nem az a zárt rendszer, amiben élek, nem az a valóság. A valóság az, amit Isten kinyit, ami az Isten országáról szól. Jézus ezt próbálta közelhozni a tanítványokhoz. Ezt mondta el azoknak, akik az ige hirdetésére figyelnek, hogy ez a valóság. És ott van az a valóság is, amit már említettem, hogy egyfajta tükröt is tartanak elénk. Ki is vagyok én? Mire vagyok képes? Mi az, amit egy ilyen kis gyermeknek a közelsége kihoz belőlem? Több lesz az imádságom, vagy több lesz a bosszúságom? Több lesz az Istenre hagyatkozásom, vagy nagyon nagy felnőttet akarok játszani, hogy én mindent tudok már, és most én vagyok abban a pozícióban, hogy tanítani fogok, hogy én majd okos dolgokra nevelem. A valóság az, hogy a gyermekeinkkel együtt mi újra tanulunk, és újra gyermekek leszünk. És a legjobb az, hogyha még Istennél leszünk gyermekek, és újra olyan nyitott szívvel vagyunk mi is Isten felé, hogy azokat a dolgokat be tudjuk fogadni, ami az ő valóságáról szólnak. Azért születtem ebbe a világba, mondja Jézus, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ezt ki is lehet egy kicsit bővíteni. És én ezt úgy szeretném most kibővíteni a számotokra is, hogy a család is lehet egy közös bizonyságtétel arról a valóságról, hogy lehet az Isten kezéből elvenni az életünket, lehet az ő kezébe tartani, tudva azt, hogy ő gondot visel rólunk, lehet bizonyságtétel az egész életünk, hogy mi tanulgatunk az Isten útján járni, hogy nem vagyunk benne tökéletesek, de valóságosak vagyunk. Hogy mi nem megjátsszuk a helyzeteket, hanem megéljük ezeket. Hogy mi megtusakodjuk imádságba azt, amit szeretnénk kérni, és nem nagyvonalúan úgy tekintünk Istenre, mint akiből ki lehetne zsarolni azokat a dolgokat, amire szükségünk van. A valóság, az igazság az, ami Istennek teret ad ahhoz, hogy ő működni tudjon. Jézus mindig akkor fordult el, ha képmutatással találkozott. Akkor nem tudott mit kezdeni az emberrel. Akkor vagyunk a helyünkön, hogyha azok tudunk lenni, akik valójában vagyunk. Néha elesetten, néha egy kicsit többre visszük a dolgainkat, néha hitetlenül, néha nagyobb hittel, de valahogy így tudunk kapaszkodni Istenbe. Ennek a kisgyermeknek az életébe is igaz az, amelyet mindannyian hordozunk a keresztség kapcsán. Mi kaptuk a nagy ígéretet, és most ő is kapja, hogy Jézus velünk lesz, vele van minden napon a világ végezetéig. Ez a valóság. A valóság nem az, hogy egyedül maradtam, hogy senki nem szeret, hogy nem törődik az életemmel senki, pedig nagyon sok ilyen életérzésünk van, és talán még neki is jut ebből. De a valóság az, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Nincs egy olyan pillanat, nincs egy olyan perc, ahol Isten magunkra hagyna bennünket. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni most is a keresztséget, és mielőtt ezt megtenném, tegyünk fogadalmat, szülők és keresztszülők és gyülekezet, jöjjetek, közösen álljunk fel. És először kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre feleljenek. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Kérdezem továbbá, ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, oly sok minden megköszönni valunk van Te neked, de legfőképpen azt, hogy az az élet, amelyet Te helyesnek látsz, elképzelsz felőlünk és rólunk, az 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 őszinte való, amivel meg tudunk állni Te előtted is. Bocsáss meg nekünk, hogyha elrejtettük azt, ami úgy igazán a szívünk mélyén van. Hogyha azért nem mertünk imádkozni, mert úgy gondoltuk, hogy éppen nem felelünk meg azoknak az elvárásoknak, amiket mi képzeltünk el, hogy meg kell legyenek, ha valaki eléd áll. És köszönjük azt, hogy eljött valaki, aki bizonyságot tett az igazságról. Hogy az igazságba beletartoznak azok a fájdalmas és nehéz gondolatok is, hogy néha mennyire kevesek vagyunk, de a legnagyobb csodája ennek mégis az, hogy ennek ellenére elfogadva bennünket szeretsz és hordozod az életünket. Hogy ennek a valóságát semmi nem törheti meg. Az sem, ha mi engedetlenek vagyunk, az sem, ha nem figyelünk rád. Így köszönjük meg az életnek azt a csodáját, amely ott hordozza a te kezednek minden nyomát, azokat az új életeket, amelyeket ránk bízol. Felelőssé teszel, hogy hordozzuk, hogy vezessük őket, adj nekünk ehhez bölcsességet, elegendő szeretetet és önismeretet. Kérünk, hogy hadd ne szűnjünk meg imádkozni azokért, akik talán számunkra legkedvesebbek, hadd tudjunk megtanulni, könyörögni egymásért, gyülekezeti közösségben is. Így kérünk, hogy add a te áldásodat ennek a kisgyermeknek is az életére, és az ígéretet újítsd meg rajta, hogy vele is vele leszel minden napon a világ végezetéig. Amen. Anna Sára, keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Foglaljuk el a helyünket. Folytassuk Isten tiszteletünket következő énekekkel.
Thank you.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom Ézsaiás prófétának a könyvéből, a 43. fejezetből, a 16. verssel kezdődően a 19. versig. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne az elmúltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban pedig folyókat fakasztok. Kedves gyülekezet, szeretném egy mondatban összefoglalni ennek az igehirdetésnek a tartalmát, legyen ez a cím mondjuk, a múlt fogságában élni. Minden embernek van múltja, mindenki valami maga mögött hagy, talán tele van szép dologgal, talán tele van próbatétellel, hozzátartozik az életünk. Az idő múlása mindig tovább kényszerít bennünket, mindig tovább viszi az életünket, de ez nem azt jelenti, hogy mi ezekből az emlékekből, ebből a múltból tovább tudunk lépni is. Az, hogy megy az idő, hogy én öregszem közben, hogy változnak a külső körülmények, azok még nem indokolják azt, hogy én más ember is leszek. Valami visszaköt ahhoz, ami egykor volt. Vagy azért, mert nagyon jó volt, vagy azért, mert nagyon nehéz volt. Vagy azért, mert áldásokat hordozott, vagy azért, mert valami olyasmit tapasztaltam meg, amit többet nem akarok megtapasztalni. Pár gondolatot ebből a felolvasott néhány versből hadd emeljek ki. A régi dolgok emlegetése. Ne emlegessétek a régi dolgokat. Tényleg kétféle emlegetése van ezeknek. Az egyik az ilyen nosztalgikus hangulat. Bezzeg a régi időkben. Ez nem így működött, ez jobb volt. Amikor fiatalok voltunk, amikor bohók voltunk, amikor jókedvvel csináltunk mindent, amikor nagy terveink voltak, amikor annyira jó volt. Ez az egyik. A másik az inkább arról szól, hogy akkor, amikor nagy küzdések voltak, akkor, amikor nagy próbatételek voltak, akkor, amikor úgy nagyon nem találtam magam, akkor, amikor úgy nagyon-nagyon mély ponton voltam, amit még egyszer nem szeretnék tényleg átélni. Ezek mind-mind olyan csalódások, mind-mind olyan kudarcok, vagy veszteségek, amik úgy megbénítják az embert. Az egyikre, az előbbire, a nagy emlékekre nagyon jó példa maga a prófétának a néhány gondolata, aki emlegeti azt, amire az Isten népe mindig olyan büszke volt, hogy minket Isten hozott ki Egyiptomból. Kinyílt a tenger is, úgy mentünk át száraz lábbal. És ez nagy csoda volt ám, úgy vonult át az egész sereg, és a minket követő fáraó és annak a serege pedig ott pusztult, mert összecsukódott a víz, és mi meg megmenekültünk. 2000, 3000, 4000 évvel később az apák a fiaknak átadták. Tudod, fiam, egykor micsoda csoda volt, kinyílt a tenger. Csak hogy ezek a gyermekek nem látták a tengert, azt se tudták, hol van, kinyitva se látták, nem tudták, hogy ebben mi olyan nagy szám. Ez csak már az apáknak az emlékezetébe volt. És valahogy mi sokszor így öröklünk ilyen régi csodákat, és így hajtjuk bele magunkat abba a divatba, ami ma is van, hogy retro, mindenből a régi, mindenből az, mert az volt az igazi, az egy másik világ volt. Annak megvoltak az értékei, a kincsei, ma egy kicsit elúsztunk, ma egy kicsit fölaprózódott minden. A másikra is lehet példát hozni, talán inkább egy bibliait mondanék, amikor az ember a múltjára nem szívesen néz vissza. Van egy ember, aki 38 éve beteg, és ott van a Betesda tó partján, és visszaemlékezik arra, hogy 38 éve arra vár, hogy megmozduljon a tóban a víz, hogy az angyal leszálljon és megkeverje, hogy valami esélye legyen neki is, hogy ő beléphessen abba, és utána egy új életet kezdhessen. De aztán ez a remény ez már rég megtört, és oda lép hozzá Jézus, és azt mondja, hogy te mondd, te szeretnél meggyógyulni? És ez az ember nem is válaszol erre a kérdésre, hanem azt mondja, hogy nincs emberem. Én már csalódtam mindenkibe. Senkinek nem kellettem, senkinek nem voltam elég fontos. Valahogy nem úgy alakult az életem, ahogy én azt szerettem volna. És ettől én nem tudok elszakadni. És természetesen ennek a történetnek az a folytatása, hogy ha embere nem is lett, de lett Istene, aki felállította a betegségéből, és azt mondta, hogy menj és kezdj el egy új életet. Valahogy a régi dolgok emlegetése, az mindig azt jelenti számunkra, hogy vagy félelemmel, vagy csodákkal, de mégis meg van bénítva az életünk. Csak ezekre tudunk gondolni, csak ezekből tudunk kiindulni. Használ egy másik kifejezést itt a próféta, és azt mondja, hogy ne az elmúlt dolgokon tűnődjetek. Ez egy olyan szép irodalmi kifejezés. Van ennek 21. századi verziója. Így szoktuk mondani, agyalás. Na, megy az agyalás. Miért történt? Miért kellett ezt csinálni? Miért így alakította az Isten a sorsomat? Van ennek a fiataloknál már egy tovább bővített verziója is, amikor agymenése van valakinek. Aztán össze-vissza kombinál már mindent mindenhez kapcsol, mert az ember annyira keres egy jó választ, egy jó megoldást, valamit, amivel le lehet zárni ezt a múltat. Mert ez nem megy úgy, hogy elfelejtem, hogy este lefekszem, és azt mondom, hogy én holnap új életet kezdek. Ez nem megy az embernek. Néha a normálisnál is bonyolultabbá tesszük az életünknek az eseményeit, és egy kicsit olyan bonyolultan szemléljük, ilyen összeesküvés elméleteket gyártunk, hogy miért is vagyok ott, ahol vagyok, és mennyi minden fogságban tart. És a másik oldalon pedig van egy ilyen tűnődés teológiánk. Ez a tűnődés teológia, ezt a szót én gyártottam, és most én találtam ki ide magunknak, ami arról szól, hogy meg akarjuk magyarázni az Isten cselekedeteit is, hogy hol volt benne az Isten, miért azt csinálta, amit csinált, miért nem csinált semmit. Nekünk van egy ilyen hatalmas nagy problémánk Istennel, hogy ő mindent megtehet, és mégse tesz meg mindent. Miért van az, hogy neki minden hatalmába áll, de lát engem egy megszorított helyzetbe, és ő nem lép, és nem jön, és nem hozza azokat a dolgokat, amelyeket ott lehetne hozni? Így mit érek én az Istennek a hatalmával, hogyha ő ezt nem gyakorol? Erre mondom, hogy ez egy kicsit ilyen tűnődés teológia. Hogy vajon az Isten miért nem? Vagy miért éppen igen? És az egész életem máshogy alakult volna. Hol lennék most? Kedves, jó, ismert rajzfilmet hadd hozzak, Mézga családot mindenki ismeri, és Paulának is a nagy kérdését, és ha Hufnáger Pistihez mentem volna, most hol tartanék? És hány dolgot végigjátszunk így az életünkbe? Nem ezt döntöttem, hanem azt választom, most tovább lennék, kevésbé lennék. Vajon számít ez egyáltalán? Néha ezen görcsölünk, hogy vajon a döntéseinkben Isten hogy jelenik meg, hogy nem jelenik meg, miért nem mondja, hogy ez az igaz, az a nem jó, pedig ezt várnánk. És lehet, hogy ezek nem is olyan kardinális kérdések. Lehet, hogy nem is annyira fontosak abból a szempontból, ahogy Isten látja az életünket, és talán az örökkévalóság szempontjából sem. De ilyenkor mindig a sok tűnődésben elakad a hitünk, és valahol elakad a boldogság nagy kérdése is. És ez az ige arról szól, hogy ne a régi dolgokban, ne az elmúltakban. Keresem azt a csodát, ami most meg tudja tartani az életemet. Kellett az, hogy engem kiformáljon. Kellett az a tudat, hogy honnan jövök. Kellettek ezek a próbatételek, hogy az legyek, aki most vagyok. Ahogy jöttünk befele ide a keresztelőre, valaki azt merte mondani, hogy na, azt nem kellett volna meglépnem az életembe. És erre a másik azonnal azt mondta, hogy ha nem léped meg, viszont az nem történik meg. Olyan nehéz értékelni ezt a múltat. És van tényleg tűnődés, és van emlegetése. De Isten egyszer csak megállít, és azt mondja, hogy ebből viszont valahogy ki kell lépni, és tovább kell menni. Én most újat teremtem, újat cselekszem, ez most fog kibontakozni, most fogjátok meglátni. Készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Milyen érdekes, kicsit megfigyeltem, hogy milyen képeket használ a próféta. Van egy ember, aki emlékezik a múlt nagy csodájára. A tenger ketté válik. A sok víz utat ad nekem, és mehettünk. Milyen nagy élmény. És erre azt mondja folytatásban, hogy na és, ez szép múlt volt. Nézz a másik oldalra. Ott pedig a pusztába készítem az utat. Ott, ahol nincs víz, ott, ahol szárazság van, ott, ahol én fogok rólad gondot viselni, ott meg én fogom a folyókat fölfakasztani, és teszem termővé azt a területet, amire neked be kell lépni. Mintha egy kicsit szeretné elcsavarni az Isten az embernek a fejét, és azt mondja, hogy az szép dolog, hogy szemléled a múltban az én tetteimet, és a nagy dolgokat, amiket véghez vittem, de fordítsd már át a tekintedet egy kicsit, és nézd meg, hogy mit készítek neked, hogy merre fogsz indulni. Szép dolog, amikor az ember idehozza a gyermekét megkeresztelni. De nagyon igaz rá ez a mondás, hogy én most újat cselekszem. Ez az eddigi tapasztalataimhoz nem mérhető. Itt most valami új kezdődik el az életünkben, a családi létezésünkben, az életfelfogásomban és mindenben. És Isten mindenkinek megadja ezeket az új helyzeteket, amelyekben önmagát meg szeretné mutatni, és azt is jelezni, hogy de én még mindig itt vagyok. Nem kell ott megragadni, nem csak ott vannak csodák, meg vannak itt is. De a múltból nem lehet egyenesen a jövőbe beleugrani, hanem át kell menjek valahogy a jelenen is. És ezért mondja azt, hogy mert most készítem, most kezd kibontakozni. És ez a kibontakozás, ez egy nagyon szép kifejezés, ami azt jelenti, hogy lépésről lépésre haladunk valami felé, amit Isten jónak lát nekünk, és mi nem mindig látjuk az egészet a terveiből, nem mindig látjuk azonnal a végpontokat és a végcélokat, de azt valahogy mégis érzékeljük, hogy ha jó úton haladunk, akkor minden napnak van egy pici öröme. Mindig van valami, amiért hálát tudok adni. Mindig úgy érzem, hogy a helyemen tudok lenni, hogy nem kell visszamenjek egy jó élményért a múltba. És hogy szabadulni tudtam azoktól a félelmektől, amelyek akkor megkötöztek, hogy szabadabban tudom élni az életemet. Csak minden nap egy kicsit szabadabban. Minden nap egy kicsit többet megkapva ebből. A tanítványok, amikor Jézus búcsúzik tőlük, akkor megijednek, és azt mondják, hogy mi lesz velünk nélküled? Mi lesz, hogyha te nem leszel itt? Mi a régi dolgokat szeretjük emlegetni, hogy itt vagy mellettünk, hogy segítesz bennünket, hogy eligazítasz. És erre Jézusnak van egy ígérete, és azt mondja, hogy ne féljetek az újtól, attól, ami majd eljön. Eljön az én lelkem is hozzá, és megtanít benneteket, meglátni azt, amit én mutatok. Megtanít benneteket eligazodni, döntéseket hozni, és megtanít legfőképpen arra, hogy készek legyetek arra, hogyha Isten valamit tenni akar veletek, akkor ti is ott legyetek. Akkor ne egy elvarázsolt ember találjon, aki beleréved a múltjába, hanem azt a valakit, aki kész engedni, és kész Istenre hagyatkozva valami újba belekezdeni. Ez bátorság néha, de ez valahol az utunk. És ahogy közeledünk a húsvét felé, egyre nagyobb bátorságot kell venni. Hogy mi egy olyan ünnep felé közeledünk, ahol a legnagyobb titkokat feszegeti Isten. Egy kicsit ilyenkor vissza is nézünk a múltunkra, meg azokra, akik nincsenek közöttünk, meg azokra a nehéz élethelyzetekre, ahol elbúcsúztunk egymástól, de aztán mégis bele kell nézzünk abba a jövendőbe, amiben van Istennek egy hatalmas ígérete, hogy az ő országa nyitva áll, és ez egy igen-igen nagy távlat számunkra. Mi is most oda készülünk, és Isten adja, hogy ne ragadjunk bele abba, ami megfárasztott, vagy megkeserített, de azokhoz a csodákhoz se ragaszkodjunk, amelyeket egykor megéltünk, mert azokat nem ugyanúgy akarja az Isten visszahozni, mert neki van több fantáziája, nem másolja önmagát, és nem másolja az élethelyzeteket, hanem mindig valami olyasmit formál, amiben szükség nekem is vele együtt formálódnom, hogy én is több lehessek, hogy én is tovább léphessek ezen az úton. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy tegyen szabaddá bennünket a múlt megkötözöttségétől arra a jövendőre, ami abban a szabadságban áll, amit ő készít el. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük azt a múltunkat, amelyben megjelentetted magad, ahol megszólítottál, ahol megtapasztaltuk, hogy foglalkozol az életünkkel, hogy szeretsz bennünket. De készek vagyunk arra, ahogy Jézus is hívta a tanítványokat, gyere és kövess engem. Nem akarunk benne maradni csupán abban a pillanatban, sem annak az eufóriájában, sem azoknak a próbatételeknek a súlya alatt, amelyek nem engednek szabadon örvendezni, hanem mi egy úton járó nép vagyunk, akik követnek téged. Hadd maradjon úton a mi életünk is, hadd tudjon változni, hadd tudjon téged követni, a jó pásztort, és hadd tudjon így célhoz érkezni. Hadd formálódjunk, hadd változzon az életünk, úgy, ahogy te azt jónak látod. Kérünk, hogy segíts ebben bennünket, engedd, hogy hajlandóak legyünk erre, és engedelmeskedni tudjunk neked. Kérünk, hogy őrizd az életünket a jövő héten is, áld meg ünnepre való készülődésünket, és továbbra is a te irgalmad és szereteted kísérje lépteinket. Amen.
Áldás békesség testvéreim az Úrban. Szeretném felolvasni nektek egy írás, milyen hálával tartozunk Jézus Krisztusnak. Ő mindig mindenkor ugyanaz, és ő minden azt látja bennünk, hogy milyenek vagyunk, hanem hogy milyenekké válunk. de segít megtalálni a helyes utat és irányt. Ha hallgatunk és oda tudunk figyelni rá, akkor azt is hamar meglátszik rajtunk. Ő mindenben ad erőt és kitartást. Párfogónk, ő az út és az igazság és az élet. Azért jött nekünk, hogy megtanítsa az evangéliumot. Tanítványainak hála elterjedt az egész világban. Vállalta értünk a kereszt halált, a bűneink bocsánatát. Mindenki külön-külön köszönni és áldással, ugye, amit kap az Úrtól, Jézus Krisztus által. Én egyben azt köszönöm, hogy ide kerültem a gyülekezetben, és 2017-ben megkeresztelkedtem, itt konfirmáltam is egyben. Köszönöm, hogy ez a gyülekezet befogadott, és köszönöm a Bíró Botondnak, illetve az egész családnak, illetve mindenkinek közöttetek, hogy itt lehetek veletek. És mindezért dicsőség az Atyának a mennyben, mi királyunknak a képen, Szentlélekkel egyetemben, most és minden időben. Kedves testvéreim, megvan írva a zsidóknak írt levélben, 12. részében, az első 3 versben. Ezért tehát mi is, akiket bizonyságtevőnek ekkora fellege vesz körül, tegyük le minden ránk nehező terhet és bűnünket, megkönnyekező bűnt és álhatossággal fussuk meg előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, a hit szerzője és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradtan el ne csüggedjetek. Testvéreim, tehát nézzünk fel Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és a beteljesítőjére. Mert ő Úrunk, mindörökre áldjuk őt, mennyi adják dicsőségére. Ámen.
És áldás előtt szeretném jelezni, hogy Isten tiszteletünket ilyenkor vasárnap délután mindig szeretett vendégséggel folytatjuk. Erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Egy beszélgetésnek, együttlétnek a lehetőségét adja ez, aki szívesen velünk tart az utca túloldalán, a gyülekezeti házba. Szeretettel hívunk mindenkit egy kis közös együttlétre, beszélgetésre, teára, szendvicsre. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Fönnállva Isten áldását fogadjuk. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.